Hát régen találkoztunk, azóta már ősz van. Én onnan tudom, hogy ősz van, hogy feleségem óvónő, és ilyen ősztájékán bárhova nyúlok, kabátzsebbe, táskába, vagy mogyorót, vagy gesztenyét, vagy makkot, vagy faleveleket találok. Úgyhogy nekem ez a legbiztosabb jele, hogy beköszöntött az ősz, és elkezdődik az óvodai ősz is, meg az óvodai szezon is. Nagyon jó volt itt köztetek lenni, együtt dicsőíteni Istent. Valakivel ezt már megtettem, hát nem tudom én, századszorra. Valakikkel talán még most csak egy negyedik alkalom. Jó köztetek lenni, veletek lenni, ebbe a gyülekezetbe tartozni. Hiszen nagyon értékes emberek vannak, amit hát most már az elmúlt jó néhány évben megtapasztalhattam, és itt nem feltétlenül a vezetőkre, a presbiterekre, hanem mindenkire gondolok, minden kapcsolatomra, ami itt van. És voltam jó pár másik gyülekezetben, láttam másik gyülekezeteket is, és én itt nagyon jól érzem magamat, nagyon szeretem ezt a gyülekezetet, szerintem nagyon jó gyülekezet, és de nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyenkor itt állhatok előttetek, és valamit megoszthatok, amit Istentől tanultam. Úgyhogy most hamarosan akkor folytassuk a dicsőítést, de Isten igényének a tanulmányozásával. De előtte, mielőtt ezt az ige szakasz felolvasnám, arra kérek mindenkit, hogyha van Bibliátok, mindenféleképpen vegyétek elő és lapozzátok föl. A második Timóteus levélnek a első rész harmadik versétől a második rész második verséig fogjuk felolvasni. Tehát ez a levél, ez Pál írta, Timóteusnak szól. Pál momentán börtönben van, körülbelül 2000 kilométerrel arrébb, mint ahol most Timóteus elhelyezkedik. Pál Rómában van börtönben, Timóteus pedig Efézusban honol. És a kettejük közötti kapcsolatról azt szeretném egy kicsit megvilágítani nektek, hogy egy nagyon jó kapcsolat volt köztük. Nagyon sok időt töltöttek el egymással, és Pálnak szerintem az egyik kedvenc tanítványa lehetett Timóteus. Nagyon sok mindent bemutatott, megtanított neki, sok évet, időt együtt töltöttek el, amin keresztül Pál sok mindent át tudott neki adni. És Timóteus egy elég húzó szolgálatba került, ott Efézusban, az efézusi gyülekezetnek a vezetőjeként, vagy pásztoraként, és hát bizony Pál ugye messze van, börtönben van, és hát tudja, hogy elég nehéz az a környék, ahol Timóteus most ott van. Pál kezdte el a gyülekezetnek a plántálását ott Efézusban, hiszen jó néhány évvel ezelőtt, ott közel 5 évet töltött el, és az ő prédikációinak, meg az ő tanításának a hatására tértek meg ott nagyon sokan Efézusban. És hát Timóteusnak valószínűleg most így hiányzik Pálnak a jelenléte is, meg a bölcsessége is, és hát Pálnak is hiányzik Timóteus, kéri is, majd ott később a levélben lehet olvasni, hogy hát látogassa meg őt, vigye magával néhány dolgot, például egy pergament, amin az írások vannak, vagy a kötényét, amit elhagyott az egyik helyen, vagy ott hagyott, nem tudom pontosan. Szóval, és például úgy szólítja, majd az egyik versben látjuk, hogy fiam. Tehát ebből is gondolom, hogy nagyon belsőséges kapcsolat lehet kettőjük között, és hát most momentán könnyebb áthidalni 2000 kilométert, már csak akkor is, ha oda akarok menni, de mondjuk a levélváltás is sokkal komplikáltabb volt akkoriban. Most itt perceken belül tudunk kommunikálni egymással, vagy e-mailben, vagy Skype-on, vagy bármilyen más eszközön, de ott azért elég nagy időt telt el, amire egy levelet feladtak, és arra azt megérkezett, arra még válasz is. Szóval nézzét, olvassátok úgy, vagy hallgassátok úgy ezt az igét, amit most felolvasok, hogy ez két embernek a valóságos kommunikáció. Nem csak Pál úgy írogatott, mert éppen egy isteni ihletet kapott, és akkor ezt leírta, hanem ezt Pál valóságosan Timóteusnak írta, aki ott van Efézusban. Na, akkor lapozzunk oda. Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amint szüntelen megemlékezem rólad imádságaimban éjjel és nappal. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. eszembe jut a benned lévő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Louisban, majd anyádban Eunikében lakozott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által, aki megmentett minket, és elhívott szent elhívással. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez pedig most lett nyilvánvalóvá, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. Ennek lettem én hirdetője, apostola és tanítója. Ezért szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra. Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál a Krisztus Jézusba való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Azt tudod, hogy az ázsiaiak mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen irgalmas Onéziforosz háza népéhez, mert gyakorta megvidámított engem, és nem szégyelte bilincsemet. Sőt, amikor Rómában volt, igyekezett felkeresni engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmasságot találjon az Úrnál azon a napon. És hogy milyen a nagy szolgálatot tett Efézusban, te tudod a legjobban. Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Amikor olvastam ezt az igét, illetve eldöntöttem, kialakult, hogy ez az ige lesz, amiről beszélek, ugye imádkoztam, hogy vajon mi az az üzenet, vagy mi az, amit talán még soha nem hallottatok, vagy ami merőben új dolog, vagy valami frissesség. És azt hiszem megtaláltam, ez az evangélium, gondolom mindjárt most találkoztok vele először, és hát nem lehet kikerülni a tanítványságot sem, ami Pál, illetve Timóteus között volt, ezt a kapcsolatot, amit ők megéltek külön is, és együtt is előtte. Próbálok egy olyan példát hozni, vagy egy olyan párhuzamot, amivel talán egy kicsit majd ezt az egész ige szakaszt jobban meg tudjuk érteni. És ez evangélium is, szerintem a világon bárhova megyünk, bármelyik pontjára megyünk, túlnyomó részt ugyanazt értik rajt hívők. Tudjuk, hogy ki áll a középpontjába, mi történt, és van-e a világon még egy olyan dolog, ami egy ilyen közös nevező emberek között, akik nem ismerik egymást? Hát én találtam egyet, remélem nem eretlenség, de az olimpia az valami hasonló lehet. Ha valaki meghallja ezt a szót a világ bármely pontján, hogy olimpia, az valószínűleg pontosan tudja, hogy miről van szó. Illetve hogyha az olimpiai versenyek a világban zajlanak, akkor az egész világ az olimpiára figyelj, az egész világ a versenyzőkre figyelnek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy ilyenkor mit éreztek, vagy nyáron mit éreztetek. Bennem egy ilyen eufórikus érzés van ilyenkor. A szurkolás, a versenyzés, a győzelem. Olyan érzések, amik nem mindig jönnek elő bennem, de mivel én is sportoló voltam, ezért ilyenkor előjövök, ezt Zsófiék pontosan jól tudják, amikor hangosan szurkolok. Olykor már a lányaim is utánoznak, vagy néznek, vagy amikor piszeg rám a Zsófi estefele, hogy egy kicsit csöndesebben. Szóval ez az olimpia, ez egy olyan dolog, amit talán egy kicsit Pál fölvázolt ebben az ige szakaszban. Pál említi az ő őseit, és említi Timóteusnak az őseit, nagyanyját, anyját, a képmutatás nélküli hitet. Ugye Pál és Timóteus közti kapcsolatnak is az eredménye az, hogy Timóteus ki lett. Az ősöknek a kapcsolat, az ősöknek a képmutatás nélküli hite is egy folyamat. És amit aztán Timóteusnak kéne továbbadnia, vagy továbbvinnie, az is ennek a folyamatnak a része, amit a végén olvastunk, hogy adja tovább megbízható embereknek. És hát ezt a folyamatot érzem az olimpiában is. Ugye az olimpia vagy egyéni sport, vagy csapatsport, de mindenféleképpen országokat reprezentál. Országok, nemzetek, kormányok nagyon sok energiát raknak bele, hogy ott az olimpián minden 4 évben minél jobb eredmény jöjjön ki. Nagyon sok energiát raknak infrastruktúrákba, edzőkbe, hogy az a tudás, az az információ, ami benne van egy nemzetbe, az ne álljon meg, hanem menjen tovább. Versenyzőről versenyzőre, olimpiáról olimpiára, edzőről edzőre. Ha ez a folyamat megszakad, akkor bizony hiány keletkezik, akkor nehézség jön az adott sportágban. Ha nagyon aktuális példát akarok mondani, akkor itt van Janics Natasának az ügye, aki ugye Magyarország nagyon sok lehetőséget pakolt bele, úgymond Natasába, és hozta is a szép eredményeket, de ő ugye úgy gondolta, hogy itt most vége van, megáll Magyarországon, és elmegy máshova. És hát ez nem tetszik nyilván a magyar vezetőknek, hiszen az, amit ő belé raktak, az ott megszakad, megáll innentől fogva, ez a vonal, ez elvágódik. És hát Timóteus egy hasonló helyzetbe került, hogy valami, mintha kezdene elvágódni, vagy kezdene megállni Timóteusnak a szolgálaton, vagy Timóteusnak az életében. Egy másik példa. Először felolvasom ezeket a példákat, hogy mire gondolok, hogy mi jelezheti azt, hogy esetleg Timóteusnak a szolgálatában, ott az efézusi gyülekezetnek az élén valami probléma volt. Ilyeneket olvastunk a első rész 6. verse. Gerjeszd fel az ajándékaidat, az ajándékodat. Akkor kell fölgerjeszteni valamit, hogyha nem használjuk, hogyha nincsen bennünk bennünk van az ajándék, de nem használjuk. Valahol lappang bennünk. De hát az ajándékot azért kapjuk, azért kapta Timóteus is, hogy azokat használja. Tehát ott valami szunnyad, valami elaludt. Aztán később azt írja, hogy nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Timóteus fél, a nagy pásztor Efézusnak az élén félelmei vannak? Igen, bizony, félelmei vannak Timóteusnak. Azt írja, hogy ne szégyeld a bizonyságot, ne szégyeld Krisztust, ne szégyeld a szenvedést. Már ide is eljutottunk, Timóteus szégyelli mindezt. Nyilván valamire reagál Pál ebben a levélben. Valószínűleg ezek az információk jutottak el hozzá, hogy szégyelli mindazt, amiben ő hisz. A második rész első verse, hogy légy erős. Ugye? Jól emlékszem. Gyenge volt? Elgyengült Timóteus? Valószínűleg igen. Megtorpant. Nem elég még, amiket itt írtunk, ráadásul gyenge is volt. Illetve, ha az első levélhez lapozunk, az 5. rész 23. verséhez, ugye ott azt írja Pál, hogy vigyázz a gyomrodra, ne idegeskedj annyit. Valószínűleg stressz helyzetben volt, stresszes időszakban volt Timóteus, így áll egy kis bort. Ámen, mondta Gergő. Kicsit nézzük meg, hogy ez az Efézus, ez milyen hely volt, ahol Timóteus szolgálatot teljesített. Hát azt mondják, hogy annak a világnak az 5. legnagyobb városa volt, a Római Birodalomnak a 2. legnagyobb városa volt, 250 000, egyes becsések szerint 500 000 lakossal. Ez most nem számít olyan nagynak, de abban az időben nagynak számított. Tehát egy nagy város volt, egy kikötőváros volt, ahol megtalálhatóak voltak a gazdagság, a kereskedelem, az üzlet, de megtalálható volt a nyomor is. A rossz utak, megtalálhatóak voltak a szép lakások, a gyönyörű szép kövezett utak. És Hát például ugye ott volt a világ hét csodája között nyilvántartott Artemis temploma is, ahova hát turistáknak a sokasága, a helyi lakosok sokasága látogatott el. Hát nézzük meg, hogy mi van a felszín alatt, mert nem mindegy. Ezt a Szonya lányom is tudja. Ma reggel például, hát szerintem olyan négy réteg volt rajta, a legalsót gondoltuk, hogy hagyja rajta, az az atléta, és akkor arra vesszük rá a többit. De nem volt jó az a fehér atléta, mert neki a macis atléta kell, hogy rajta legyen. Nem mindegy neki, hogy mi van a mélyben, mi van ott legalul. Szóval így nézzük meg, hogy Efézusban vajon mi volt. Itt van például ez az Artemis temploma rögtön. Hát az akkori kornak talán az egyik legnagyobb báványimádása történhetett abban a templomban, azon keretek között. Híres volt az ott kiállított érmékről, az ott kiállított medálokról, az a templom, ez a nevezzük vallásnak, így a római istennekhez kapcsolódva. Aztán híres volt rengeteg mágusáról, kuruzslójáról, jövőbelátójáról. Szellemileg egy elég zavaros és egy elég markánsan megjelenő báványimádás volt jelen ott Efézusban. És mindennek tetejében, ezekben a templomokban, vagy ebben a templomban is, például a bűnözők is helyet kaptak ott biztonságban voltak, védelemet voltak. Tehát ezen a leterhelő szellemi környezeten túl, vagy mentén, hát a bűnözőknek is a központi helye. Nagyon sok ilyen ember koncentrálódott ebben a városban. És hát egy összességben azt mondom, ha azért ugye erre rátekintünk, és megpróbálunk belegondolni Timóteusnak a helyzetében, szerintem érthető, hogy egy kicsit úgy megfáradt, vagy meglassult, vagy hogyha ezekre nézett, akkor valószínűleg egy kicsit depressziós lett, vagy nem tudom pontosan mi a jó kifejezés rá. És hát van az olimpián egy sportág, az a váltófutás. Az, talán a 100 méteres síkfutás után a másik legnépszerűbb, legnézettebb sportág a váltófutás. Ahol hát a cél az, hogy a stafétabotot azt be kell juttatni a legelső embernek, ugye négy ember van, át kell vinni a célvonalon a stafétabotot. Nem az emberek a lényegesek, hanem ez a stafétabot, hogy beérjen. A futásnak a legutolsó embere, aki legelőször átviszi a célon ezt a botot, az a csapat nyer. Ez egy csapatjáték, mégis egyénekből áll. És hogyha ezek az egyének nem működnek jól, nem működnek együtt, akkor nem fog, nem lesznek jók a váltások, és nem fognak győzni. Hogyha elakad ez a stafétabot, ha valahol leesik, vagy nem jó a váltás, ha szabálytalan a váltás, akkor minden hiába. Akkor kár volt a felkészülés, hiába vannak ott a legértékesebb, a leggyorsabb emberek. Lásd, a 88-as olimpia, az amerikai csapat a döntőbe se jutott, mert volt egy rossz váltásuk. Nem figyeltek oda az egyik versenyzőnek a kezéből, kiesett, és nem tudta átadni. Ez történt körülbelül, vagy szerintem Timóteus is egy ilyen helyzetbe került, hogy itt a váltásnál ott volt a kezébe a stafétabot, de megállt vele. De azt mondta Pál, hogy nincs ilyen opció. Timóteus barátom, fiam, ne állj meg, ezt nem lehet megcsinálni. Nagyon sok időt Isten nagyon szeret téged, nagyon sok időt foglalkoztam is veled, nagyon sokat voltunk együtt, nagyon sok mindent láttál, nagy feladat van rád bízva, egyáltalán van felelősség rajtad, és ez az opció ebben a versenyben nincsen. Tessék fölkelni és tovább menni. És most nézzük meg ez alapján, az iga vers alapján, amit felolvastunk, hogy mi az, amit Isten rábízott Timóteusra. Mi az, amit Isten ránk bízott? Hiszen, hogyha ha körbenézzünk a városunkban, körbenézzünk Budapesten vagy a világban, hát nagyjából hasonló, szerintem hasonló szellemi környezetben találjuk magunkat, hasonló problémákkal, hasonló nehézségekkel tudunk mi is küzdeni, és hogyha ezekre nézzünk, ezekre tekintünk, akkor mi is a váltást el fogjuk hibázni, el fogjuk rontani. Rögtön az első dolog, amit Pál mond Timóteusnak ebben a helyzetben, az az örömhír. Vállad velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által, aki megmentett minket. Nagyon egyszerű kezdés szerintem, és nagyon lényegre törő és tömör. Tehát az örömhír, a jó hír, az evangélium. És hát erre nyilván abban a környezetben is nagy szükség volt tudni, hogy az örömhír az, ami van az életünknek a középpontjában, vagy kéne, hogy legyen. Ennek a tanításnak is a címe az, hogy a bennünk élő örömhír. És főleg úgy, hogy ha tényleg körbenézünk, és látjuk, hogy mennyi rossz hír van. Ha megnézzük a híradót, rossz hírt rossz hír hátán látunk. Ha megnézzük mondjuk a statisztikákat, hogy 100 házasságból közel 60 az válással végződik, szintén rossz hír. És hogyha megnézzük nem csak a statisztikákat, hanem a környezetünket, ott is beleütközünk ezekbe a rossz hírekbe, napról napra. Vagy mondjuk az abortuszoknak a számát, szintén közel 60%-os 100 gyerekből 60, akiket abortusz által megölnek, vagy nem engednek a világra jönni. Azt gondolom, hogy ez is nagyon rossz hír. Vagy nagyon rossz hír a betegség, ami körbenézzünk a családjainkban, az utcánkban, a környezetünkben. Nagyon sokszor mi is hasonló imatémákat hozunk magunk elé. Mind olyan hír, rossz hír, ami ha csak erre tekintünk, akkor lehet, hogy nekünk is rossz kedvünk lesz. Lehet, hogy mi is elveszítjük azt az örömhírt, ami bennünk él. Vagy ez egy kicsikét úgy összetöpörödik, vagy nem lesz bennünk annyira kibontakozva. És hát igazából lehetne sorolni, lehetne folytatni, hogy mennyi rossz hír vesz minket körbe. Szükségünk van az örömhírre, hogy ez a leterhelt világ, hogy tudjuk azt, hogy meg vagyunk váltva az örömhír által, az evangélium által, hogy örök életünk van, hogy egy kicsit tudjunk a dolgok fölött lenni. Amikor a Reménység Fesztiválon beszélgettem egy fiatallal, aki addig egy szintén ilyen okkult világban élt, és szintén bűnök között élt, és meghallotta az örömhírt, amit Franklin Graham prédikált neki, egyszerűen a föld felett 10 centivel járt és mosolygott, és nem tudta az arcáról a mosolyt letörölni, és jó kedve lett neki. Abban a világban, amiben ő volt, ez az örömhír volt az, ami igazán meg tudta változtatni az ő a gondolkodását, vagy a lelkét. Ez az örömhír. Szerintem sok más örömhírt lehet mondani, de ez az, aminek súlya van. Ez az, aminek hatása van a teljes életünkre, a halál után is. Aztán nézzük meg a következő, amit Pál mond Timóteusnak, amit Isten rábíz Timóteusra, az pedig Jézus Krisztusnak a története. Ez pedig most nyilvánvalóvá lett, nyilvánvaló, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenési által, aki eltörölte a halált és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Nekem érdekes, hogy Timóteus egy pásztor volt, egy gyülekezetnek a vezetője volt, de Pál úgy gondolta, hogy Timóteus, neked szükséged van hallani Krisztusnak a nagyon egyszerű történetet. Nyilván tudta Timóteus, hogy mi ez, hát hiszen ezért az ügyért élt, aztán később halt. És Pál ezt nem... Van Pálnak olyan levele, például a római levél, amiben mondjuk egy mondatot, vagy egy ennyi részt, azt körülbelül 10-szer el kell olvasnom, de akkor sem biztos, hogy megértem. De itt van ez az egy mondat, ahol nagyon egyszerűen, nagyon világosan leírja azt Pál, hogy mi Krisztusnak a története. Nincsen benne teológia, nincsenek benne óriási rétegek, csak egyszerűen Krisztusnak a története. Mégis nagyon sokszor ezt túlbonyolítjuk. És azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog. És az Ószövetségtől a jelenések mindent be lehet venni, annyira, hogy ez nekünk is bonyolultá válik, vagy nem is foglalkozunk vele, vagy elfelejtjük. Illetve, hogyha mondjuk kijönne belőlünk az örömhír, hogyha megosztunk másokkal az evangéliumot, akkor is nem törekszünk az egyszerűségre. Vagy természetes módon egy kicsit elkezdjük megbonyolítani. Volt nekem is olyan élményem, vagy olyan szituációm, amikor egy ismerősömnek kezdtem el mondani az örömhírt, az evangéliumot. Mindezt tettem úgy, hogy szintén kitértem ószövetségi dolgokra, kitértem az ő gondolkodására, hogy mi az, amit nem jól gondol, milyen butaságok vannak, amiket beleépített a saját hitébe. Kitértem a halál utáni dolgokra viszonylag részletesebben, és hát nagyon nem jött be. Tehát az egy azóta tartó ilyen, tehát az akkori barátságunk az ott egy kicsit léket kapott azzal, hogy én ott próbáltam az örömhírt nagyon részletesen, nagyon, nagyon komplikáltan elmondani, hogy ő azt nagyon jól megértse. Szóval, hogy érdemes nekünk is ilyen egyszerűen gondolkoznunk az örömhírről, ahogy Pál is leírta Timóteusnak. Amikor a rutinos idomárok úgy mennek be az oroszlánhoz, hogy visznek magukkal egy zsámolyt, aminek van 4 lába. És ezt a zsámolyt, hát vagy ezt viszi magával, vagy még egy puskát, vagy fegyvert, vagy nem tudom, hogy biztonságban legyen, de ezt a zsámolyt ezt fölmutatja, és az oroszlán elkezd a 4 lábra koncentrálni, és elveszti a fókuszt, egy leblokkol, lemerevedik. És hogyha mi is, hogyha túl sok mindent kínálunk föl, túl sok mindent mondunk, akkor esetleg a másik fél, vagy mi is, lemerevedünk, leblokkolunk. Úgy, ahogy az oroszlán is teszi. Törekedjünk az egyszerűségre. Gondolkozzunk mi is egyszerűen erről a kérdésről. A harmadik dolog, amit Isten Pálon keresztül Timóteusra bíz, az pedig a kegyelemnek a szuverén munkája, vagy Krisztusnak a szuverenitása, Istennek a szuverenitása. Megmentett minket, most így a 9-től olvasom, aki megmentett minket, és elhívott szent elhívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése, és kegyelmi szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban. Sokszor, vagy hogyha elolvastam az Efézusi levelet is, ahol Timóteus volt a később a pásztor vagy a vezető, és azt láttam, hogy ez a gyülekezet, ez majdhogy nem ugyanazokkal a problémákkal küzd, vagy hasonló problémákkal küzd, amivel Timóteus is küzdött. Gondolom pont azért, mert ez a környezet vette őket körben akkor is, és most is, amikor ez a levél született. És hogyha ránéztek ezekre a templomokra, ha ránéztek erre a sok emberre, ha ránéztek a bűnre, ha ránéztek az amulettekre, a varázslókra, akkor lehet, hogy kicsit elbizonytalanodtak, hogy Isten működik. Ilyen környezetben is van ereje, van hatalma arra, hogy bármit tegyen. És elkezdtek elkezdtek a saját erejükben bízni. Elkezdtek a saját korlátaikra nézni, hogy miért nem lehet valamit megcsinálni. Ezzel ellentétben azt írja Pál, hogy ne ezekre figyeljünk, hiszen gondoljunk arra, hogy Istennek, Krisztusnak van egy terve, ami már régen elkezdődött a mi életünkkel kapcsolatban is, mindenki másnak az életével kapcsolatban, és hogy Isten ezt a tervet végre fogja hajtani, végre tudja hajtani. Van neki ereje ahhoz, hogy mindezt megcsinálja. És ne gondoljunk magunkra, ne a saját határainkat nézzük, Volt egy ilyen, amikor én nagyon kitaláltam, hogy minek hogy kell történnie. És egy kicsikét erről a szuverenitásról, Istennek a munkájáról, azt úgy bezártam egy dobozba. Az egyik nyári tábornál volt ez, amikor ez a biciklis nyári tábor volt, az első tábor volt, és nagyon, nagyon felkészültem rá. Tényleg az első tábor, nem tudtam, hogy mit, hogyan kell csinálni, de nagyon megterveztem, hogy mikor, melyik nap, minek kell történnie, hogyan legyen. Megterveztem azt, hogy a társaságnak úgy lelkileg, meg közösségileg is, hogy akkor melyik nap jutunk el oda, hogy akkor már mindenki összeölelkezve és nagy szeretetben fog egymásra gondolni, és fogjuk a kilométereket róni. De hát Isten nem teljesen így gondolkozott. Ugye én már azt is megterveztem, hogy mikor ki fog megtérni, hányan fognak megtérni, a végén mi várható. És 3 nap alatt eljutottam oda, hogy mindaz, amit elterveztem, az abból semmi nem történt, meg semmi nem úgy történt, ahogy gondoltam, és a romjaimban voltam, de komolyan mondom, hogy egy ilyen lerombolt valaki voltam, aki rájött, hogy így a saját erejéből, a saját elképzeléseiből semmi nem valósul meg, és Isten nélkül nem is valósulhat meg semmi. És ott a 3. nap után kezdtem el kicsit úgy átkattintani az agyamat, hogy lehet, hogy akkor nem ezekre kéne figyelni, hanem Istenre, és akkor elkezdtek történni a nevezük csodának, hogy elkezdtek úgy a dolgok normálisan működni, meg én is. Egyrészt én is, meg másrészt a vezetők között is a kapcsolat. Szóval az egy húzós időszak volt, az a néhány nap. Szóval egy húzós időszak volt. Laurával sokat beszélgettünk, mert ő volt velünk, a Fóris Laura, az egyik vezető. Ott hát voltak bizony hibáim, meg korlátaim. De hát ne ezekre gondoljunk, ne a mikrokozmoszunkba, hogyha így beleragadunk, és csak a végén már csak a saját korlátainkat nézzük, akkor nem fogunk tudni előre menni. Ha a váltó futásban, a futó, ahogy megy, és csak magára figyel, és nem nézi azt, ahogyan átveszi a stafétabotot, és nem figyel arra, hogy hogyan adja tovább, akkor az a váltó, az biztos, hogy nem fog nyerni. Mert az egész képet kell nézni, a nagy képet kell nézni, amiről Pál is beszélt Timóteusnak. És ez a váltófutásnál egyébként mindig, tehát hogyha összeadjuk a 4 embernek a legjobb idejét, amit futottak, biztos, hogy jobb idő fog kijönni. Nem biztos, de egy általában jobb idő jön ki összességében. Mert figyelnek egymásra, látják a nagy képet, és hát nyilván nagyon sok gyakorlás. Szóval Istennek ne kezdjünk el izzadni. Ne kezdjünk el dolgozni, munkálkodni. Soha nem fogunk eleget tudni tenni, csak így magunktól. Egyszerűen lehetetlen. Isten már mindent megtett Krisztusban. Isten már elég bölcs volt Krisztusban, elég kegyes, elég előrelátó, bűntelen. Szóval ott van, Krisztusra kell nézni, és kell bíznunk Istennek a szuverén munkájában. Ha valami falat látunk, nézzük a nagy képet, és higgyünk abban. Van a második, illetve a negyedik, amit Isten rábízott Timóteusra. Az pedig a lelki egészség kulcsa. Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Hát az én olvasatomban, ami akkor Pál beszéde volt és hallott, az nekünk ma az ige, a Biblia. Hiszen akkor még nem volt minden leírva. Nyilván ott abban a környezetben is nagyon fontos volt az egészséges beszéd. Amikor megtértek Pál szolgálata alkalmával, amikor megtértek ezek a bizonyos varázslók közül nagyon sokan, meg kuruzslók, jövőben látok, stb., akkor azt írja az ige, hogy 50 000 ezüstpénznek megfelelő könyvet hordtak össze, 50 000 ezüstpénznyi könyvet hordtak össze, és égettek el. Nem tudom, megfelelő az én számítási módszerem, de megnéztem, hogy mennyi egy ezüstpénz, hány gram. Beszoroztam a mai ezüstárfolyammal, és kijött egy horribilis szám. Ilyen alsó hangon is 250 millió környékén forintba de szóval biztos nem így van, de ha csak a fele igaz, már akkor is azt hiszem, hogy egy elég szép szám jött ki, hogy mekkora értéke volt azoknak a könyveknek, annak a beszédnek, ami ott, abban a környezetben uralkodott. És én azt gondolom, hogy ma se lenne nehéz egy ilyen könyvkupacot összerakni, vagy összehozni. Végigjárjuk a könyvesboltokat, és nem tudom, talán a felét azt így ebbe a kategóriába lehet leminősíteni. És hát ennél is inkább nagyon fontos volt az, hogy Pál mire tekint, milyen beszédre tekint, mire figyel oda, mi az igazság, mi a mérce, mi az a kő, amihez lehet mérni a saját szolgálatunkat, a saját hitünket, vagy az irányunkat, egyáltalán a gyülekezetnek a hitét. És ez tart minket egészségben. Ugye, mikor nyár van, akkor a lányainkat nem szoktuk vitaminnal etetni, akkor esszük az almát, stb. De amikor beköszön a tél, akkor elkezdjük nekik adni a vitaminokat, a legkülönbözőbb féle vitaminokat. Nem is tudom, hány félét kell összecsöpögtetni. És az elején még nehezen megy. Fúj, meg kiköpik, meg úgy kell oda hurcibálni őket. De aztán úgy szépen, szisztematikusan, rendszeresen elkezdjük nekik. Rendszeresen az azt jelenti, hogy egyszer két naponta, egyszer egy naponta, vagy három naponta, vagy eszünkbe jut, de nevezzük rendszeresnek. Elkezdjük nekik ezt a vitamint adni, hogy egészségesek legyenek. És egyrészt belejönnek, tehát utána már, ha azt mondjuk, hogy vitamin, akkor nincsenek beidomítva, de akkor egyből oda mennek, ahol van a vitaminosztó hely, és akkor kinyitják a szájukat, és kérik a vitamint. Ennek az a következménye, hogy jó, hát ezért egy-két nátha meg köhögés becsúszik, mint most is, de az a következménye, hogy nem, most már jó pár hete vagy hónapja járnak az óvodába, vagy a bölcsödébe, és még ilyen komolyabb betegség vagy fertőzést nem kaptak, azért, mert egészséges, tehát próbáljuk ezekkel a vitaminokkal egészségesen tartani őket. Azt gondolom, hogy ugyanígy kell tekintenünk Istennek az igéjére, hogy ez a lelki egészségünknek az áloga, ez az a vitamin, amit hogyha naponta rendszeresen beszedünk, vagy olvasunk, akkor mi is ezeket a hatásokat, amik érnek minket körbe, a sok rossz hír, a sok szellemi hát ilyen megtévesztés vagy megtévejedés, az nem lesz ránk hatással, mert egyébként csak ez van ránk hatással, mármint, hogy csak ez vesz minket körbe. Kivéve eljövünk vasárnap gyülekezetbe, nagy valószínűség szerint nem ilyen van köztünk, de ha innen kilépünk, akkor igen. Szóval ez az a négy dolog, amit Isten Pál ráhelyezett Timóteusra, hogy ezekről ne feledkezzen meg. Ezek az ő felelősségei, ezeket kapta Istentől. De ad másik néhány olyan dolgot, amik viszont segítenek abban, hogy ezen hűséges tudjon maradni, vagy hűséges tudjon lenni ezeken a dolgokon, vagy az ő szolgálatán. És tényleg mindezt hallgassuk úgy, hogy Timóteus egyrészt, mondhatjátok azt, hogy hát én nem vagyok a efézusi gyülekezetnek a pásztora, én nem vagyok pásztor, de hogyha elolvassátok az efézusi levelet, egyrészt tudjátok, ti is majd meglátjátok a párhuzamot, hogy a hívők is küzdenek ugyanezekkel a problémákkal. Illetve, hogyha hát Timóteusnak is, mint embernek szüksége van arra, hogy hallja ezeket, ezért mondja el Pál neki ezeket a nagyon egyszerű dolgokat. Szóval az első ilyen dolog, ugye egyes rész, 6.-7. vers. Azt mondja Pál, hogy ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Tehát gondoznunk kell a bennünk élő örömhírt, a bennünk élő evangéliumot vagy ajándékot, mert különben ellaposodik. Volt talán két példával tudnám ezt szemléltetni, ugye régen teniszeztem, és hogyha az ember napi kettőször vagy háromszor teniszezik hosszú időn keresztül, ha nyáron kihagy mondjuk egy hónapot, mert elmegy nyaralni szabadságra, vagy valami, elmentem a szüleimmel nyaralni, akkor visszamentem a teniszpályára, és nem találtam el a pályát. Nem tudtam, hogy a taktika is egy kicsit összekeveredett a fejembe, régen voltam versenyem, ott sem úgy muzsikáltam. Azért, mert nem használtam az én bennem lévő tehetséget, nem használtam a tudást, és hát bizony ugyanez van a lelkünkben is, ha nem használjuk, mindnyájan kaptunk lelki, kegyelmi ajándékokat. Volt erről már szó, hogy kinek mi lehet. Ha valaki nem tudja, szerintem vannak ilyen tesztek is, Pisti is szívesen ad. Vannak ajándékaink, ha azokat nem használjuk, akkor porosodik. És ha porosodik, akkor biztos, hogy ebben a bizonyos váltófutásban a stafétának az átadása nem fog sikerülni. De hogyha egy lelki példát akarok adni, akkor, vagy mondani, hát az ifi szolgálatban is hasonlóan van. Van olyan gyülekezet, ahol nem így történik a dolog, hogy nyáron nincsen ifi, valahol van folyamatosan, de nálunk speciál a nyarat azt az ilyen szabadság a fiataloknak is, és nekünk is. És hát van, hogy eltelik egy hónap, két hónap, még nem számoltam ki pontosan, hogy nincsen ifi, és nem kell készülni péntekenként, nem kell agyalni, nem kell jelen lenni, és hát bizony nagyon nehéz visszazökkenni. Egy kicsit néha akkor így szellemileg is úgy parkoló pályára tudom magamat tenni, és nagyon nehéz visszazökkenni szeptemberben, és elkezdeni újra használni azt, ami bennem van. Úgyhogy próbálom is leredukálni magamba is. Tehát, hogy attól, hogy mondjuk nincs szolgálat, de attól még tovább kell csinálni, ami bennem van, azt használni kell, különben egyrészt következményei vannak a személyes életemben, meg a szolgálatban is. Nagyon nehéz fölvenni a ritmust. Na, a következő dolog, amit Pál ír, segítségképpen, hogy hogyan tud hűséges lenni Timóteus. Ez egy ilyen hosszabb ige szakasz, vagy szerintem így az egészben erről van szó, hogy megélni az evangéliumot. Hogy nem csak egy ilyen félrelakjuk a polcra, és ott van az evangélium, vagy így hallunk róla, meg beszélünk róla, hanem hogy például a kimondott szavak, vagy a gondolataink, azok összhangban vannak-e a cselekedeteinkkel, akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, akár a szomszédságunkban. Tehát, hogy éljük meg ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt, ezt a jó hírt, ha úgy tetszik, legyünk mindig mosolygósak, mert nyilván a mosoly mögött van valami. Tehát van az, hogy hogyan gondolkozunk a világról. És egyszer hallottam tavaly karácsony tájékán egy rádióműsort, egy ilyen református fél óra volt, azt hiszem fél óra, és egy riport volt egy olyan emberrel, aki itt Magyarországon egy börtönben készült a riport, és hát arról szólt, hogy volt egy srác, vagy egy ember, egy férfi, aki ott a börtönben egy ilyen sutyorgás alkalmával valakitől meghallotta az evangéliumot, meghallotta az örömhírt. És ennek következtében ő tudta jól, hogy a bűneinek a bocsánata csak Istennél lehetséges valójában. És azt is tudta, hogy nem emlékszem pontosan, de ezt tudom, hogy jó pár embernek a meggyilkolása miatt ült börtönbe. Tudta azt, hogy ezt most ugyan ő leüli, de ettől ő neki ez még nincs rendeződve. Ezért átadta az életét Krisztusnak, ezeket a bűnöket elrendezte ezzel, és elkezdte megélni az evangéliumot olyannyira, hogy nem maradt benne, ami benne van, hanem elkezdte ezt mondani másoknak. Sőt, elkezdett ott egy gyülekezetet létrehozni, vagy plántálni. Ugye a református egyháznál, ha jól tudom, akkor nem lehetnek pásztorok csak azok, akik elvégzik az egyetemet, és felszentelik őket pásztorokká. Ugye, pásztorok. Lelkészeknek, igen, bocsánat, lelkészeknek. És hát ugye ehhez mi kell? Ehhez például jelen kell lenni, kell tudni írni, kell tudni olvasni. Jelen kell lenni az előadásokon, vagy jelen kell lenni a vizsgákon. És hát ez az ember, ez annyira komolyan gondolta ezt, hogy ő gyülekezetet szeretne plántálni, hogy ott lelkész szeretne lenni a börtönben, hogy mindezt megoldotta, kijárta, hogy elvégezhesse a református teológiát, és ott a börtönben lehessen lelkész. Tehát megélte az evangéliumot. Azt gondolom, ez egy jele. Hát, hogy ezt ki hogy tudja megcsinálni, nyilván nem vonuljunk börtönbe és plántáljunk gyülekezetet. Mindenkinek megvan a környezetében, az életében, hogy hogyan tudja megélni a benne lévő örömhírt. Aztán azt írja, hogy védelmezze a 14. versben. Ez a harmadik olyan dolog, ami egy ilyen segítség Timóteusnak. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Itt az eredetiben nem a kincs szó szerepel, ez egy nagyon szép magyar szó, de a letét. És a letét az egy kereskedelmi jellegű kifejezés, és hát azt jelent, ugye mit jelent a letét, megnéztem. Egyrészt az, hogy valaki ránk bíz valamit, momentán Isten ránk bíz valamit, és hogy ezt mi kötelesek vagyunk megőrizni, a kereskedelemben is így van. Ez a régen, még abban a korban a római jog szerint, nem vagyok jogász, nem, nem jól használom a szavakat, de hogy ott ez ingyenes volt, ez utána jött rá ez a dolog, hogy ezért pénzt is lehet kérni, ha valaki letétbe tesz valamit. És tehát ez egy ingyenes szolgáltatás volt, amikor valamit letétbe helyeztünk. Eredetileg nem volt szabad használni, vagy nem szabad használni azt, ha valaki valamit letétbe tesz, azt nem szabad használnia a letét őrzőjének. Abban az egy esetben van efelől felmentés, hogyha a letétbe adó kifejezetten ezt megengedi, vagy kéri, hogy ez legyen használva. És hát azt gondolom, hogy itt, ha az evangéliumot olvassuk, vagy ezt az igeszakaszt olvassuk, ezt a felmentést ezt megkapjuk, lehet használni a letétet, a kincset, a bennünk élő örömhírt, sőt kell is. És ahogy így néztem, hogy még mit jelent a letét, vagy milyen tulajdonságai vannak, az pedig a végén, hogyha használjuk, akkor van egy tájékoztatási kötelezettségünk, hogy mit tettünk ezzel a letéttel. Úgyhogy azt gondolom, nekünk is van, vagy nekünk is lesz egy tájékoztató kötelezettségünk, hogy akitől kaptuk, annak el kell mondanunk, hogy mit tettünk vele, vagy hát tudja, látja, hogy mi az, ami történt ezzel a bizonyos letéttel. És ugye azt írja, hogy óvd meg, hogy védd meg. Nem tudom, nektek mennyire kell vigyázni magatokra, vagy a bennetek lévő lelketekre, amit Istentől kaptatok, hiszen akár amiket így eddig is mondtam, ami körbevesz minket, emberek, vagy szellemi áramlatok, azok ezt támadják, azok nem akarják, hogy a bennünk lévő örömhír az ott is maradjon, nem akarja, hogy egészséges legyen, de nekünk ezt védeni kell. Hát ki hogy védi meg, ez megint azt hiszem, hogy kicsit rajtunk múlik, hogy nyilván igeolvasással, dicsőítéssel, de hát sokszor ez verbálisan is megtörténik, hogy meg kell védenünk az evangéliumot, meg kell védeni magunkat, hiszen hát hányszor néznek, vagy nézhetnek minket bolondnak, vagy lökötnek, hogy mi ilyeneket gondolunk, vagy ilyeneket teszünk. Van még egy negyedik pont, ami egy nagyon fontos pont ebben a hűségben, az pedig az evangéliumnak a továbbadása. Ez a 15. verstől a 2-2-ig tart, illetve az örömhírnek a továbbadása. Most a 15-öt azt nem is olvasom meg, a 18-at, hanem akkor a 2-1-2. Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Itt gondolhatunk egyfajta tanítványi kapcsolatra, amiben volt Pál és Timóteus, illetve Timóteusnak is valószínűleg voltak a gyülekezetben, vagy bárhol máshol ilyen tanítványai, illetve hát gondolhatunk magára az evangéliumra, amire ugyanez a törvényszerűség érvényes. És az olimpiával kezdtem, szeretném az olimpiával befejezni. Volt ez a bizonyos 56-os olimpia, azt szokták írni, azt szokták mondani, hogy olimpiának indult. Ugye ez hát nem sokkal a magyar 56-os forradalomnak a revelése után volt vége ennek az olimpiának is. 100. Azt hiszem, hogy a magyar küldöttség az 127 fős volt, akik kimentek Melbourne-be arra az 56-os olimpiára. És ahogy így olvasgattam, arra lettem figyelmes, hogy ebből a 121 néhány sportoló és edzőből, ebből 48-an nem tértek haza. És hát tudni kell, hogy az előtte lévő olimpián Helsinkibe 18 aranyérmet szerzett a Magyarország. Ez azóta előtte se, utána se volt, hogy ennyi aranyérmet szereztünk volna. Ott Melbourne-be 9 aranyérmet szereztünk. Ez egyébként a körülményekhez képest szerintem egy nagyon szép szám lehetett, hiszen azért egy elég komoly pszichikai háttere is van a versenyzésnek, és hát azt tudták jól, mindenki tudta jól, kicsit az olimpia is, az a Melbourne-i ebben a tehát rányomta a pecsétjét, jelen volt ez a bizonyos szabadságharc, amit Magyarország vívott a Szovjetunió ellen. Ott 9 arany, és később Rómában pedig 6 aranyat szereztünk, utána már megint csak többet. És hát az történt, hogy ezt utána így a sport, magyar sport szakirodalom vagy irodalom is írja, hogy ott bizony megszakadt, megtört a magyar sportnak a lendülete, ugyanis nagyon sokan a legjobb edzőink, vagy a legjobb játékosaink megálltak. És persze én nem mondok rájuk semmi rosszat, vagy nem mondhatok rájuk semmi rosszat, tehát megértem, amit tettek, de Magyarországra ők nem jöttek haza, és nem folytatták azt a munkát, amit itt Magyarországon folytathattak volna. És hát nem adták tovább az edzők azokat az információkat, azt a tudást, amit továbbadhattak volna más versenyzőknek, akik majd újra aranyat nyernek, és tovább megy ez a vonal, ez a lendület. És ugye ott volt például ez az emblematikus Melbourne-i vérfürdő, amikor a vízilabda meccsen ez a címlapra került a Zádor Ervin, azt hiszem az volt a neve, igen. Andrista nézek, ő nagy sportfan, köszönöm, hogy bólogattál. Azért volt vérfürdő, mert hogy annyira megütött Szovjetunióval játszottunk. Tehát ez egy kicsikét a forradalomnak ott az ausztráliai manifestációja volt. Egy különbséggel, hogy ott Magyarország nyert, 4-0-ra nyertünk. De hát az egyik orosz játékos nem bírta a feszültséget, és belekönyökölt a nagyot ennek a bizonyos Zádor Ervinnek. És hát ez volt a forradalomnak, vagy az olimpiának a fő képe a világ bármely pontján az újságokban. És ez a Zádor Ervin is, ő azt mondta, hogy ő nem jön haza. Ő, ha jól tudom, ő ott maradt Melbourne-be. És a többi 48 játékos és edző is elmentek, vagy más országoknak nyertek aranyat, Skandináviába, Ausztráliába, vagy nem kevésszer megtörtént, vagy jó pár emberrel megtörtént, hogy abba is hagyták a sportot, nem tudtak érvényesülni. És hát ott megtört valami a magyar sportban, nem tudták továbbadni azt, ami bennük volt, megálltak Magyarország szemszögéből. És hát mi is beleeshetünk könnyen ebbe a hibába, hogy megállunk. Ugye az volt az a címe, hogy a bennünk élő örömhír, hogyha nem hagyjuk, hogy éljen bennünk, akkor ez bizony meg fog állni. És hát azt gondolhatjuk, hogy hát most már lassan közel 80 fős gyülekezetként, hogy hát egy szuperül növekedő gyülekezet, tök jó társaság, tök jó közösség, de van felelősségünk ennek ellenére is, vagy főleg azért mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 9-10, most hány évesek leszünk? 10, ugye? Mondjuk akkor az elmúlt 10 évben itt a gyülekezetben 20 bemerítés történt, de abból mondjuk levonhatjuk a például engem, vagy másokat is, akik nem itt értek meg. Akik nem budaörsiek, akik nem ehhez a városhoz tartoznak, ahol mi vagyunk, ami Jeruzsálemünk, Budaörs. Tehát úgy gondolom, hogy ha így a nagy képet nézzük, akkor igenis nagy felelősségünk van abban, hogy adjuk tovább ezt a bizonyos stafétát. És természetesek a gondolataink, természetesek a félelmeink, a szégyenérzetünk, a fizikai gyengeségünk, a stressz. Én is átélem ezeket, nyilván mi is átéljük. De nézzük a nagy képet, és lássuk meg, hogy memorizáljuk, nézzük meg, hogy mi az, amit Pál javasolt Timóteusnak ebben a helyzetben. Fontos a megváltásnak a jó híre, lássuk a jó hírt. Fontos Krisztusnak az egyszerű története, gondoljunk rá, ne csak mi, másnak is tudjuk elmondani. Tudjuk azt is, hogy Istennek a munkája van mindebben, nem a mi munkánk, nem a mi gyengeségünk, nem a mi korlátaink. Istennek az időzítése van ebben. Tudjuk azt, hogy szükségünk van a lelki egészségre, a mindennapi vitaminra, és hogy ahogy ezekken hűek tudunk lenni, hogy gondozzuk az evangéliumot, hogy megéljük az evangéliumot, védelmezzük, és továbbadjuk. Imádkozom egyet, jó? Az üzenet végére értem. Istenem, köszönöm, hogy benne lehetünk a te munkádban, hogy benne lehetünk ebben a gyülekezetben. Köszönöm azt, hogy elhívtál egy ilyen feladatra minket, és hogy itt mindjárt azért lehetünk, mert hogy benne vagyunk a te szuverén tervedben, azért ülhetünk itt a székeken, azért vihetjük haza a családunkba is. A gyerekek is azért, gyermekeink is azért ülhetnek ott fönt, és egészséges beszédet hallván, hogy mert az a te terved. És Istenem, segíts nekünk abban, hogy ne arra tekintsünk, ami körülöttünk van. Ne az sokkoljon minket, és blokkoljon le, amit látunk, amiben beleszaladunk nap, mint nap, vagy hétről hétre, vagy akár óráról órára, hanem lássuk a nagy képet, amit adtál nekünk, legyen bennünk az örömhír. Add, Atyám, hogy tudjon élni ez az örömhír, tudjon növekedni, ami bennünk van. És hát ennek kapcsán a gyülekezetünk is. Énekeltük ezt a himnuszt, beszélgettünk a gyülekezetről. Atyám, add, hogy te lehessél ennek a városnak az ura. Te lehessél annak a környéknek az ura, ahonnan mi jövünk, ahonnan mi származunk, ahol lakunk, ahol élünk. Segíts ebben, Atyám, nekünk Timóteusok lenni, mindenki a maga helyén. És köszönöm, Istenem, hogy Krisztusban megadod nekünk ezt a lehetőséget. Amen.